Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Sepsiszentgyőrről jelentkezünk, Kerekes Jenő tanárnak, a Tanulók Palotája igazgatójának a vendégei vagyunk. Hogy lehet megnyerni a diákokat az olyan szakkörök részére, amelyek gyakorlatiasak, de nem trendiek? Anyagiak hiányában meddig lehet fenntartani egy ilyen rendszert? A tanár egyénisége mennyire lehet meghatározó? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ az elkövetkező 50 percben. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Kerekes Jenő vagyok, jelen pillanatban a Sepsiszentgyőr Gyermekek Palotájának igazgatója. Tanárként tanítok fizikát, kémiát, elektronikát és fotót.
A Tanulók Palotájának az igazgatása mellett kell órákat is tartani, ez kötelező, vagy elég, hogyha csak felügyel itt a tevékenységet?
Ugyebár eddig is volt kötelező 6 óra, és akkor jött a Bolozsán bácsi, és azt mondta, hogy 14 órát kell tartjak. Ez egy picit rengetegnek tűnik, mert 14 órát tanítani, és utána 40 óráig ugye ennyi a kötelező. Papírforma szerint akkor már nagyon kevés maradt a többi dolgoknak az elintézéséhez, főleg azért, mert 5 klub van, tehát 4 tanulókháza és a központi gyermekek palotája. Időben ezt elég nehéz lemenedzselni, ugye órát kéne látogatni, délután vannak az órák, még az a szerencse, hogy a kötelező óráimot, hogy maradjon délutánra is idő a kollégákkal találkozni, mert fontosnak tartom azt. Azt egy iskolában, a Váradi József általános iskolában fizika és kémia szakot vállaltam, és ott tartom a kötelező óráiknak egy részét.
A többit azt itt a tanulók utájánál kell megtartani, vagy akkor az hogy jön ki?
Szak szerint 8 órát tartok itt fotót és jelen pillanatban elektronikát, mert nem szeretnék, tehát én az a típusú tanár vagyok, ma ugye 96 óta a tanulókházánál dolgozom, és szeretem az elméletet a praktikával összekötni, és akkor valahogy a fizika, a kémia, az teljesen összekötődik a fotóval, összekötődik az elektronikával, és akkor azt, amit talán délelőtt elméletileg elmesélek, akkor azt délután a gyerektől mi valószínű jobban meg fogja érteni.
Mikor ilyeneket hallok, mindig felmerül bennem a kérdés, hogy az, aki hoz ilyen döntést, az egyáltalán tudja, hogy miről döntött? Tehát egyáltalán egy órát is tanított, vagy látott gyereket, amikor olyan eszement ötletekkel állnak elő, és azt gyakorlatba is ültetik, és akkor szenved az, aki benne van.
Szerintem ebben van valami valóság, mert az, hogy 14 óra, vagy van egy nagy iskola, ott is a kolléga 10 órát kell, vagy hogy a főtanfegyelő úr, amit tényleg elképzelem, hogy reggeltől estig le van, főleg kismegyébe ismerem a munkáját, nagyon le van földve, az, hogy ő még 10 órát is tartson, ez egy picit túl volt gondolva, túl volt haladva már. Én azt mondom, hogy nagyon rossz tanácsadói voltak a miniszter úrnak, több mi valószínű, hogy olyan emberek vannak fenn, akik mi valószínűleg életében nem tanítottak, vagy lehetséges, hogy iskolába csak a gyerekük jár. Az, aki ezt kitalálja, csak egy hétig jöjjön le, és azt az egy hetet vigye végig, úgyhogy legyen minőség. Ma ugye minőségi oktatásról beszélünk, ha minőségi oktatásról beszélünk, akkor arra az órára fel kell készülni. Ha egy órát tartasz, minimum egy órát arra rá kell készülni, mert erről beszélünk, tehát az a diák is kell érezze. Úgy a tanulókházánál fel kell készülni, ugyanúgy az iskolában is, mert ugye mind a kettőt gyakorlom. Rengeteg időt vesz fel, és ez mind általában a családrovására megy.
Én szülőként szoktam füstölögni magamba, amikor ilyen eszemben dolgokat hallok. Amúgy is az a tanügyminiszter ott van egy nagyon rövid ideig. Ki se próbálnak valamit, de rögtön már változtatnak. Mennyi idő kéne elteljen, hogyha valamit bevezetnek, annak lássuk az eredményét, hogy jó vagy rossz. Mert ki se viszi a ciklusát, mondjuk a 4 évet, vagy nem tudom mennyit kell üljön egy tanügyminiszter, már változtatnak, ez érvényes az érettségre, a kísérettségre és minden egyébre is, és szenvedünk mi szülők, és szenved a diák, és szenved a tanár is.
azt hiszem 37. vagy 38. miniszter van az elmúlt 35 évben. Véleményem szerint egy ciklus. Tehát a ciklus azt értem, hogy előkészítő 4. osztály, vagy 5-8, vagy 9-12. Több mint valószínű, hogy ez az idő alatt azért lenne egy rálátása. De jön a miniszter úr, ül egy hetet, kettőt, egy hónapot, minimális időt, és akkor megpróbálja váltani a világot. Ami még úgy véleményem szerint rossz, hogy nem alulról jönnek a miniszterurak, professzor, rektor, doktor, semmi gond nincs ezeket, sőt, tudom jól, hogy nagyon jó kapacitás emberek, viszont akkor olyan tanácsadók kellenének mellé, akik igazi szakik ott lenne a gimnáziumban, vagy egy 1-4-ben, vagy egy liceumban, akik ezeket a dolgokat tudják, és akkor ráhangolódni. Bármennyire gondolom én, hogy az iskola, ugye azt mondta volt Dávid miniszter, hogy az iskolában nem szorakozni jössz, de szerintem s véleményem szerint kell haladni, bármennyire nem akarjuk, s bármennyire nem akarja a tanári társadalom, muszáj haladjon a generációval, muszáj ráhangolódni erre az új generációra, aki teljesen más, mint a mi generációnk volt, vagy már nem is az, mi ezelőtt 4 évvel volt. Teljesen kicserélődnek, teljesen más látásviláguk van. Tananyagot is kéne, mert ugye még szakiskolákban a régi Dacia-t tanítsuk, és akkor már elektromos autók vannak, szerencsétlen diák kikerül, passz, akkor se tudja, hogy eszik-e vagy iszák azt az autót. És látom a diákokon is, hogy más az érdeklődési körük, teljesen más szeretnének. Persze meg kell tanítani fizikát, meg kell tanítani kémiát, matematikát. Viszont a másik dolog, amit én nagyon-nagyon nem tudok elfogadni, ez a vizsgarendszer, a 8. vizsgarendszer. Nem azért, mert kell egy szelektálás, viszont olyan szempontból, hogy például a 8. diák, ugye most 8. is tanítok, az egyebet nem lát, csak románt, matekot és magyar. Tehát ez a 3 tantárgy. Én felreállhatok, rengeteg kísérletet viszek be, míg az a régi módi tanárbácsi vagyok, aki kísérletekkel által próbálja megszerettetni a fizikát, a kémiát, viszont főleg a 3. modulban, vagy 4. vagy 5. modulban már a diákot abszolút semmi nem érdekli, csak az a 2 vizsga, vagy az a 3 vizsga, attól függ, hogy román vagy magyar szekció van.
Na de éppen ezeket a tantárgyakat is csökkentik, hogyha arról van szó, hogy valahonnan el kell venni órát, akkor biztos az fizika, kémia, meg polgári nevelés. Azért ezek érdekes tantárgyak is, de fontosak is lehetnek, nem?
Én ugye természettudományokban vagyok jártas, és igen, tehát a technika muszáj fejlődjön, és a technika ezen a tantárgyakon által fejlődik tovább. Szükség van matematikai. Mindig elmondtam gyerekeknek, logikus gondolkodásodat neked, az a matematika fogja fejleszteni. Az, hogy tudjál beszélni szépen magyarul vagy románul, arra megint szükség van. Talán ez a 3 tantárgy az nem tudja eldönteni, hogy te jó mesterember leszel, vagy jó tanár leszel, vagy jó orvos leszel, ugyanez van az érettségénél is. Ugye ott egy picit azért úgy tágul, mert ott már szakot is bevisznek. Állítólag van valami kezdeményezés, hogy ne csak román, magyar, matek legyen a 8. vizsga, hanem vigyenek be egy kis természettudományokat, egy pici földrajzot. Ha ugye volt a földrajz, azt is teljesen kivették, az se volt egy jó húzás, mert azért a gyerekek akkor még tudták, hogy hol van transzfogaras például, most talán nem is érdekli, főleg 8. osztályban Románia földrajzát, nem tudom, hogy kinyitsa a könyvét esetleg, mert kell egy jegyet kapjon. Tehát ilyen szempontból érzem én, hogy ezek a tantárgyak mind-mind úgy lassan-lassan leépülnek. A másik az, hogy tanárhiány van, természettudományokra már nem akar, sőt, matek tanárnak nem akar. Talán pont ez miatt, hogy nagyok a követelmények, ugye egy 8. vizsgán ez dönti el a következő életszakaszodot, és akkor nem igen akar senki matek tanár lenni, nem igen akar fizika, kémia. Nagyon szép tantárgyak, nem azért, mert én tanítom, viszont annyi, főleg most a digitális világban, hogyha nincs is kísérleti lehetőség, akkor a digitális világban szimulálási programokkal annyi jót lehet a diákoknak, és annyira meg lehet fogni a diákokat, ami még engem, mint tanárt is zavart például, hogy 6. osztályban az első fizika jegye az 4-es volt. Na azt a gyereket többet a büdös életbe. Nem fogott erre a hangulni, se a fizikára, se, mit tudom én, ha kémiából adod az első ilyen négyesedet, vagy ötösödöt, tehát úgy, hogy teljesen az kizárdulok. Nem azt mondom, hogy nem rossz jegyet adni, de nem lehet az első egyeddel azzal kezdeni. Főleg, ha akarjuk motiválni, hogy tanuljon fizikát, és szeresse a fizikát, és szeresse a kémiát. Tehát én azon vagyok, hogy ezeket a tandárgyakot kezdő években, tehát 6., 7., azt megszeretnéd picit magadhoz vonzni, és akkor talán hát, hogyha a 9., 10. osztályban már jobban fogja szeretni. Ezért jó a tanulókház, ezért jó a gyermekek palotája, hogy talán egy picit a diáknak meg tudod mondani a másik felit is, tehát az, hogy mire jó ez a tantárgy, mert elhiszem, hogy főleg abban az egy órában nincs idő csak elméleti dolgokat tanítani, és akkor ezek az iskolán kívül tevékenységek erre jók, hogy azt, amit elméletben megtanítottál, vagy megtanultak, akkor azt egy picit gyakorlatban is kivitelésze.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mennyire merev ez a tanterv? Nagyon megmondják, hogy mit kell megtanítani, és akkor nem férünk be az időkeretbe? Vagy azért van szabadság a tanárnak, hogy azt tanítsa meg, ami fontos, és nem minden felesleget is?
Nekem mindig azt mondták, már a régi világban a pedagógia tanárok, hogy a tanár az egy autonóm személy. Tehát én, amikor bemegyek az órára, természetesen van egy órakeretem, van egy időkeretem, nagyjából tudom, hogy mit kéne tanítani, és akkor azt én építem fel most az atomot, hogy tanítsam meg, azt teljesen én építem fel az atom levezetését, megtanítását. Véleményem szerint velünk is már, mint magamról beszélek, tanárra is baj van, mert talán görcsösen ragaszkodunk ahhoz, hogy azt, amit ott a tanterv előír, főleg 5., 6., 7. osztályban, főleg, ha nem vizsgatantár, akkor szerintem nem szabad annyira görcsösen azért ragaszkodjam, hogy na most nem értem el hónapig az elektronburokig, és akkor mi lesz? Tehát nem lesz semmi, hanem hónap folytatott. Teljesen más ugye a román oktatásban, vagy a matematikában, ugye az vizsgatantárgyak, vagy ugyanaz a magyarban, de véleményem szerint a más tantárgyakban megvan nekem az a teljes körű felhatalmazásom, hogy én azt az órát úgy tartsam, ahogy én szeretném, több mint valószínű nem ismerik a igazgatót se, hogy valaki azt most görcsösön beleszóljon, hogy na most te nem jól tanítottál. Legalábbis Kovász Nevegyében az inspektorok nagy részét és jó viszonyban is vagyunk, tehát nem az a típus, hogy bemész, akkor most az órán azt nézi, hogy te ott vagy, vagy nem vagy ott, vagy elértél oda, hova kell, hanem az, hogy maga az óramérete milyen is, egy jó órát tartottál, és a diák úgy ment haza, hogy na akkor ez most egy jó óra volt, és valamivel maradtam. Az is lehet, hogy nem maradt semmi komoly dologgal, de jól érezte magát, és végül is egy pár tantárnál úgy érzem, hogy az első feltétel, hogy diák ne unja magát az órán. Tehát ez a legnagyobb dolog, én sokszor látom. Persze én se tudok mindig. Vannak olyan napok, hogy nem tudod a maximumot magadból kihozni, viszont muszáj kihozd magadból azt a maximumot minden órán, hogy a legjobb legyél és a legügyesebb. Mert ha nem, akkor a diák az nagyon ravasz, mert minden kis tévedésed, mindent ki tudnak úgy játszani, és akkor állnak, és akkor jönnek a rossz dolgok, a bullyingok, mindent a tanár felé, és a tanártól diák felé. Nagyon érdekes szakma ez. Én például, ha még most újra kezdeném a pályafutásomat, biztos újra tanár lennék. Ezt is szeretnék.
Ismétlésre van-e lehetőség? Mert az én időmben azért voltak olyan hetek, vagy olyan órák, amikor az elmúlt időszaknak a tananyagát úgy újra vettük fel, elevenítettük a fontosabb dolgokat, de manapság azt halljuk, hogy olyan zsúfolt a tanterv, és olyan sok, hogy erre talán nincs lehetőség, vagy nem úgy van lehetőség, mint régebben.
Szerintem igen. Például az én tantárgyamban én mindig úgy rendezem el az életemet és az órámot, és úgy osztom be, hogy természetesen teljesen legyen erre idő. Szoktam nem csak modul végén, tehát szoktam egy ilyen játékos bevezetőköt bevinni az órára, vagy szoktam úgy, hogy a modern technikára is rávezessük a diákokat, projektmódszert használok nagyon sokat, vagy újabban rákattantam, hogy írjanak mesterséges intelligencia, persze, használjuk, jóra használjuk, és diákokat arra kértem, hogy egy-egy ilyen ismétlés végén akkor írjanak egy zeneszámot, és akkor ebben úgy láttak ők is fantáziát. Volt, amelyik 4 percre sikerült, aztán rajta majdnem meg már 4 percet azért hallgatni azt a számot, de akkor leredukáltuk, hogy legyen 1,5 perc, 2 perc, és annyira ötletesek ezek a diákok, tehát annyi vagány dolgot, vagy azt kértem egy ilyen ismétlésnél, hogy például az atomról készítsenek szintén mesterséges intelligenciával, de ők ebbe adja azokat az információkat, egy rajzot, és akkor azokat kiszoktuk vetíteni, akkor azt megbeszéljük. Így próbáltam legalábbis én a fizika és a kémiában, és itt ugyanúgy a tanulókházánál is, hogy egy picit legyen modern is, egy picit legyen hagyomány is, viszont muszáj összehangolni, mert másképp teljesen unalmas órákat fogunk tartani.
Miért van az, hogy mi mindig máshoz mérjük magunkat? Mikor én középiskolás voltam, azt hallottam, hogy a romániai oktatásban előbbre vannak a diákok a felkészültségben. Mondjuk egy 8-os diák tudott annyi, mint mondjuk Magyarországon egy 10-11-es diák, meg nyugatabbra még több évet kellett járnak, hogy azt az információanyagot megtanulják. De ma azt hallom, hogy folyton a finn rendszerhez, a svéd rendszerhez, mindenhez igazítjuk magunkat. Erre minek van szükség?
Jó a kérdés, nem tudom, hogy tudok én erre egy nagyon jó választ adni, de ki kellett volna alakítani azt a romániai tanügyi rendszert, ami ránk vonatkozik már mind az itteni diákokra, az itteni tanárokra, és azt a jót vagy azt a rosszat megnézni, ami a külföldön nem vállott be, ugye a finn rendszerben most már visszatérnek arra, hogy kezdnek most újra diákok írni, tehát nincs telefon, nincs semmi, tehát szerintem mi még 10 évig ezt űzünk, és akkor utána, miután már 10 év lóhosszal előttünk vannak, akkor mi rájövünk, hogy nem volt jó választás. Tehát ez a sok miniszter elképzelés, az a 37 vagy 38 miniszter ura, aki volt. Nem volt egy folytonosság, mindenki mást akart. Úgy érzem, hogy nem volt az az ember, aki politikumra beszélek, hogy mit tudom, nekem volt egy jó elképzelésem, és akkor jössz te, és azt mondod, na az, amit te csináltál, az lehet, hogy jó volt, és akkor kicsit bővítsük. De nem, akkor jöttem én, és azt mondtam, hogy hát, az nem volt jó, mert azt te csináltad. Biztos, hogy gondolta, hogy jó, de pártutasítás, azt mondták, hogy te kész, hát nem jól csinálod máskél, és akkor szerintem ezért nem alakult ki egy olyan stratégia a romániai tanügyi rendszerben, ami ránk hangoló legyen, és ami minket jellemezni. Nem látok egy elképzelést, tehát itt minden órára bemegyünk, van az, hogy érettség és 8-os vizsga, és ennyi, tehát ott nincs más elképzelés, mi lesz jövőben, vagy látjuk a szakiskolákat, egyre jobban kezdik beszűkíteni, most már nem kapsz egy mesterembért. Most már oda kezdtünk jutni gyermekek palotai szinten, hogy diákoknak próbáljuk azt, amit nem tud más iskola, tehát hogy tudjon a gyerek varni, tudjon a gyerek szabni, tudjon egy fényképet, mert nem tudom hány millió fénykép készül naponta, több mint valószínű, és akkor a diák nem tud egy jó fényképet készíteni. Ha eljön a fotókőre, akkor jó, hogy tanárbácsin tudok fényképezni. Mit tudom én, tényleg előveszi a telefonját, hiper-szuper fényképezőgép, viszont mikor beállítja, hogy anyukát fényképezze le, akkor anyuka pont a szélére esik, vagy nem a lényeg. Tehát ezek a dolgok, amit úgy azért jó lenne a diáknak elmesélni. Vagy például elektronika körön lehet, hogy már más szinten jönnek a diákok oda, hogy cíneznek valamit, az is egy fontos a mai világban, mert a nagyon sok szemetet, elektronikai szemetet ugye gyártjuk, nem javít senkit. Én mindig azt mondom diákoknak, hogy figyelj ide, kicsi barátom, az a helyzet, hogy ha jártál elektronika körre valami, akkor legalább az izót, vagy a neoncsövet, vagy az izócsövet ki tudod cserélni, és akkor nem a szomszéd jön át, tehát nem a szomszédot kell a feleséged megkérni, és akkor ideges lesz, hogy a szomszéd mit jár hozzá. Tehát ilyen praktikus dolgokat szeretnénk mi megtanítani, ami hétköznap is. Erre szerintem az iskolának jelen pillanatban nincs időt, mert a görcsösön azt a tananyagot le kell biflázni, ott nincs kivétel, és akkor nem teszünk át arra gyakorlati alkalmazásra. Tehát a legfontosabb mai napig is azt mondom gyakorlati alkalmazás, hogy gyereknek évein elmond, hogy név, Fizikát miért tanuljuk? Hát, tanárbácsi, nem tudom. Hát azért tanuljuk, fiam, hogy gyakorlati alkalmazása. Tudjad, hogy a radarba ne fussál bele például. Vagy ha belefutsz, és akkor tud kiszámolni, hogy ennek hát a rendőr azt mondta 110-el mentem, és akkor az mit jelent? Tehát ehhez hasonló. Vagy tud kimérni fizikából, hogy mennyi időt vesz ki, hogy én beérek brassúba, míg ráteszed azt is, hogy mit tudom, háromszor sorba állsz a piroson. Tehát ilyen dolgok. Vagy a piacon ugye örökké ez volt, hogy becsapják az embert. Tehát ha becsapják az embert, hogyha nem tudsz fejben annyit számolni, és nem tud elképzelni, hogy egy kiló krumpli, vagy pityóka, vagy paradicsom ennyi volt, és nem tud fejbe egyből kiszámolni. Ilyen gyakorlati dolgok, és a tanulók házánál megcsappant azért a gyerek létszám itt is, főleg ezek a technikai körökre egyre kevesebb hangsúlyt fektetnek, talán a szülők, talán a diákok, tehát ez, amit beszéltünk, hogy fejlődnek a generáció, felgyorsult mindenki, ugye eljön, és akkor, ha az elektronika körön egy óra múlva az a kis billenő áramkör nem világít, vagy nem hoz ki hangot, akkor következőkor nem jön. Vagy a repülőmodellezés az egy óriási nagy munka, 2-3 hónap, sőt 4-5 hónap, hogy például hajó modell felkészítsi. Türelem nincs, tehát ez az, ami hiányzik, és akkor ugye a diák eljön erről, eljön a másik szó, és akkor lássa, hogy nem meg én még csak ott vagyok, hogy most vágom ki, és akkor ebből mikor lesz, és feladja, és nem jön. Persze maradnak, de azért nálunk is ilyen a technikai körökön is jóval nagyobb a lemorzsolódás, mint például egy tánc körül.
Vannak ilyen divatirányzatok, hogy mondjuk most ebben az évben illik modern táncra járni, aztán illik kartingra járni, vagy mi tudja befolyásolni azt, hogy egyszer van érdeklődés, és egy másik alkalom nincs éppen olyan nagy érdeklődés bizonyos körök iránt?
Hát a legnagyobb befolyás az a politikum, tehát a pénz. Ugye mindig a pénz körül forgott a világ. Tehát ezek a technikai köröknek a fenntartása az nem kis pénzt. Ugye ingyenes az egész oktatása a gyermekek palotánál, viszont készítettem felmérést is például, hogy ugyanez van az iskolában, fizika, kémia, az összes igazgató, hát most vannak kivételek, de nagyjából felszámolták a fizika labor, kémia labor, biológia labor. Ez már volt egy ráadás annak, hogy a gyerek nem találkozik maga élőben a kísérleten. A gyermekek palotán és a tanulók házainál az van, hogy semmi pénzt nem adnak, főleg didaktikai felszerelésre, és akkor effektíve nem tudsz vásárolni semmit. És akkor a divat az hordozza, hogy persze én a diák, tanárok, tehát hála jó Istennek azért még Gás Andor, szellemű tanárok azért még maradtak a tanügyi rendszerben, és akkor otthonról hozzunk vagy szint, vagy egy ledet, vagy amire szükség van, és akkor úgy a diákokat még tudjuk motiválni. Igen, vannak ilyen menő szakok, hát például a modern tánc, ugye az attól függ, hogy voltak versenyen, és akkor a versenyek azok úgy motiválják. Ma a versenyen például nyertek egy helyet, akkor aztán ugye hála jó Istennek a média az támogat, és akkor a médián keresztül ugye ez levíródik, hogy második helyet nyertek, és ez ugye picit ugye a köröket feldobja. Vagy a másik, ami úgy motiválja, és ezt már évek óta megfigyeltem, hogy az a tanár. Például van egy zenetanárunk, ugye Teddy, hogy él benne az a pedagógia, tehát bemegy, meg se szólal, és akkor gyerek lássa szemében az, hogy az egy igazi pedagógus. Akkor ezekre a körökre úgy megy, mint régen voltak ezek a szájról-szájra terjedés, akkor így egyik gyerek hozza másikat ezekre a körökre. Viszont ez nagyon függ egyszer a tanártól, hogy akarja-e, vagy csak azért jön be munkába, hogy ne üljön otthon is elteljen. Az a 4-5 óra, ezt tudjuk jól, nem akarok senkit megsérteni, de ez így van. Van ilyen tanár is, és van olyan tanár is. Persze én is van olyan, hogy tényleg bemegyek, lehet, hogy nem tudtam készülni valamilyen ok miatt, de ez szerintem minden mindenkivel van így, vagy otthon családi probléma történt valami, és akkor jó színészként be kell menjél az órára, jó színészként el kell magad játszod, hogy igenis nem történt semmi, viszont az már lehetséges nem lesz olyan jóra. Vannak ilyen esetek, ugye, és balesetek, viszont ha minden nap megtörténik, akkor már ott gond van. Másik egy ilyen, hogy milyen trendek vannak. Tehát ugye Szentgyörgyön, hála jó Istennek, a sport az úgy fejlődik és fejlődött, és tényleg el kell mondjuk, hogy nagyon jó politikai húzás volt, legalább a sportban haladunk mi is előre, ha gazdaságilag nem, de sportban igen. És akkor az például nagyon sok diákot elvitt tőlünk. Én és a vezetőség, a tanulókháza vezetősége mindig azon vagyunk, hogy ne azt a szakot indítsuk mi is, ami már van. Például nem rajzolunk, tehát rajzkört nem indítunk, mert van az iskolában, vagy nem indítunk focikört, mert az van a sportiskolának. Amit indítottunk, például úszás, vagy asztali tenisz, vagy modern tánc. Hála Istennek, Szentgyörgyön modern tánc is van, de azt mindegyik tanár néni megkapta maga a stílusát, és jó vonalat. Körök, főleg, hogy fiatal szellemmel jöttek, és ugyanez van az összes klubnál, hogy ezek a körök úgy jól működnek, vagy a tájfutás, ami szintén nincsen máshol, az elektronika, ugye a repülőmodellezés, tehát ezeket, amit az iskolában és többi egyesületek, azok úgy nem. Ami nekünk egy előnyünk, ugye, hogy valamennyire ingyenesek vagyunk, és lehetőségünk van a diákokat elvinni versenyekre. Ez egy másik fájó pontom, hogy azért nem igen járunk versenyt. A tanulók háza szintén ugyanazok a tanárok, itt 3-4-5, most fel tudnám sorolni az egyik kezem, akik járnak versenyt, viszont az a diáknak egy jó motiválás, mert nem csak azért megméretteti magát, de más szemszögből állt, más embereket találkozik, barátokkal találkozik, más emberekkel, látja, hogy ő is milyen szinten van. Én most is azt mondom, hogy közösséget építnek itt a gyerekek, tehát az fontos dolog.
Az, hogy milyen kör legyen, eldöntheti az igazgató, vagy itt a vezetőség? Vagy ezt is bele kell illeszteni valamilyen koncepcióba, hogy megmondták valahogy, ahol, hogy mit illik tartani.
Hála jó Istennek, katolikus ember vagyok, és nem szeretem a politikát. Közvéleménykutatást szoktunk az előbbi évben végezni. Van egy felmérés, hogy jövőre mire lenne szükség. Tehát mi az, ami vonzóbb, és így van például, hogy tánckörünk nem egy van, hanem most már kettő, vagy így van, hogy a zenekör az működik jól, és akkor megtudtuk. Több óra van zenekör, vagy ugyanígy volt az úszásra, vagy ugyanígy van a sakra. Attól függ, hogy melyik az a kör, melyik az a szülői felmérés, ami alapján azt mondják, hogy na hát jó lenne ilyen kör is. Viszont akkor jön ugye a tanügyrendszer, és akkor az a tanár, amelyik az idén itt volt nálunk, főleg ha nem címzetes, akkor lehetséges az ősszel mi máshova fog menni, és akkor maradunk hoppon, akkor nincs tanár, ugye kisakkot oktasson. Hát a legjobb pedagógusok ilyen szempontból, hogy a pszichológus az mindent taníthat, s a tornatanár. Viszont a szegény tornatanár is idején, de lehet, hogy sakkot nem tud oktatni, tehát biztos sakkozod, és akkor nem kapsz egy sakktanár. Aki sakkot tudna oktatni, mert szeretné, annak nincs képzettsége, mert most én, mint igazgató, azt tudom fizetni a papírt. Tehát lehet, hogy nem tud sakkozni, de van neki egy nagyon jó diplomája, és akkor ő kap egy fizetés. A fiatal ember, aki tud sakkozni, és aki, mit tudom én, bajnok volt, és jó pedagógus, annak csak érettségem, és akkor az 20 lei nem fog idejönni. Ilyen visszas helyzetek vannak ebben a tanügyi rendszerben, és főleg a tanulókházánál, hogy kapsz szakembert, viszont annak olyan minimális pénzt tudok adni, hogy óriási hobbi, aki legyen, hogy itt maradjon nekünk.
Pont ezt akartam mondani, hogy olyan tanár kell idejön, akinek elég a munkaszeretete, tehát ne kapjon pénzt érte, csak engedjék meg, hogy bejön ezen a kapun, és gyerekeket lásson itt a délutáni órákban. A poént félretéve, itt többször elhangzott az, hogy van tanulók háza, meg tanulók palotája. A kettő között mi a különbség?
Hát elméletileg semmi különbség nincs, annyi, hogy ugye ez a diszkriminálás, hogy kisváros és nagyváros, tehát a megyeközpontban úgy hívják gyermekek palotája, és a kisvárosokban tanulók házai, végül is teljesen mindenki ugyanazon a szinten van, ugyanaz a tanár, sőt, szerintem a tanulók házánál is nagyon-nagyon jó tanárok vannak, nagyon jó kollégák vannak, nagyon sok diák jár oda is. Ezt így írta valaki le, tehát ezt így fogalmazta meg valami amikor egy törvényhozó is, akkor ennyi különbség van, hogy a városban vagy falu, nálunk nincsen a megyében, de vannak olyan falvak, ahol még egy-két-három kör létezik. Mi annyit próbáltunk bevinni itt a környékbeli falvakot bevonni. Mikor ide kerültem, akkor mindenki csak Szentgyörgybe gondolkodott, és mindenki, mit tudom, csak Kézdi, vagy Barót, vagy Kovászna. És akkor lassan-lassan valahogy ezt a szellemét bevittük, hogy Ajnó még hát nem csak Szentgyörgyből áll a világ, vagy nem csak Barótból, hanem akkor környékbeli diákok, és most már olyan szinten vagyunk, hála jó Istennek, hogy a tanár jó voltából, már ugye nem tudjuk fizetni, ki jár az iskolába, az iskola természetesen, aki bevállalja, inkább mi megyünk ki, és olyan tevékenységet az iskolában, a környékbeli faluban valahol megtartják, és van igény rá. Most nem mondom azt, hogy összegyűl 30-40 gyerek, de az a minimális gyerek, az 10-12, ami egy körnek szükséges, az mindig összejön. És akkor így valahogy a falusi gyerek is kap valamit, amit szeret, és ahova kellemesen jár.
És az, hogy a Sepsiszentgyörgyi tanulókháza, a tanulók palotája, ez azért van, mert mindenki önök alá tartozik?
Igen, tehát mi voltunk Romániában az az első intézmény, amely központosította ezt az iskolán kívül tevékenységet. Eddig mindig volt, hogy Barót, Kézdi, Kovászna, Öntorszóra, ezek külön igazgatósággal voltak, és azt hiszem 2011-ben központosítás volt, és akkor maradt egy igazgató, egy könyvelőség. Talán gazdasági szempontból lehet, hogy akkor már Bolozsán bácsi jól gondolkodott, mi valószínű. Gazdaságilag jobb. Egyelőre mi elég jól megvagyunk, a kollégák tényleg nagyon oda teszik magukat, és annak örvendek nagyon, hogy minden klubban azért megmaradt az az ember, aki igazgató volt addig, és megbízhatok, hogy igenis az ott azt a rendszert működteti, mert én innen minden nap nem fogok tudni, tehát én elég sokat járok, hetente kétszer minden klubba úgy lejárok. Nem inspekcióba megyek, én inkább úgy mondom, hogy egy ilyen baráti beszélgetés. Persze, hogy megnézzük azokat a formális dolgokat, mert muszáj azokat a formális dolgokat, hogy legyen meg mindenkinek.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Én az utóbbi években bármelyik iskolába megyek, ott van az okostábla, a hiper-szuper technológia. A tanulókháza miért nem pályázhat? Mert említett ott valahol beszélgetésünk elején, hogy olyan nagyon nem támogatják, a tanár hozza, amit tud. Miért nem akarják, hogy ez is fel legyen szerelve, vagy mivel látják, hogy úgy is megélnek, és úgy is működik, akkor örökre bízzák?
Hát el kell mondjam, hogy az utóbbi években digitális szempontból toppon vagyunk. Azt mondhatom, minden osztálytájában okostáblánk van, kézmesterében is okostábla van. Kérdezték, hogy miért, hát mondom. Most, ha lehetőség volt, és ki lehet használni, persze nem mindig kell kötni, varni, minden, viszont nagyon jól felszerelték. Van kolléga, aki kihasználja, például Teddy barátomot mondom, mert vetetésre használja, vagy Enikő a tánc kolléganő, akkor felveteti a táncot, és akkor ott visszavetítik. Vagy a zene onnan megy, saknál teljesen interaktívan használjuk, elektronika körön persze, vagy repülőmodellezésén, vagy a karting körön teljesen ki vannak használva. Ami hiányzik, a cín és a cínezőpiszta is, maga a nyersanyag, amiből kéne dolgozni, na de még nem tudok panaszkodni, mert ezek vérbeli tanárbácsik, úgyhogy az előbb beszéltük, és még mindenki megoldja magának. Nem tudom, hogy jó-e az, hogy most megoldja, mert ugye az államtól minimális pénzt kapunk erre, viszont ahhoz, hogy most fenntartsuk, ez a legnagyobb kihívás a tanulókházának, legalábbis nekem az utóbbi években ez a legnagyobb kihívás, hogy fenntartani ezt a rendszert, és ezt a rendszert csak úgy lehet fenntartani, hogyha áldozatokat hozunk, és az áldozat általában anyagi áldozatok. Ezt még valaki megköszöni.
Ha elnézzük, hogy mifele tart a világ, és mennyire piszik vagyunk, meg mindenek vagyunk, és mindenkivel toleránsak vagyunk, csak magunkkal nem vagyunk toleránsak, mi lesz mondjuk 15-20 év múlva? Mert ezek a tanárok is előbb-utóbb megöregednek, és nem biztos, hogy hasonló lelkes utánpótlás érkezik. Gondoltak-e már arra, hogy meddig lehet ezt így csinálni?
Én szeretem azt a hosszú távú terveket, például nekem is le van járva mondatom, most nem úgy gondolkodom, hogy az ősszel mi lesz. Tehát ha maradunk, akkor is, és ha nem maradunk is, akkor kijön utánuk, legyen egy elképzelése, tudja, hogy miben. Igen, tehát nem azért fognak a technikai körök bezárni, például a jövőre gondolkodva, hogy nem lesz nyersanyag, mert azt valahogy innen-onnan szponzorból apuka, anyuka valaki hoz két cínezőt, hanem szerintem ez a generációt. Pedig igény van rá, lehetőség van rá, viszont világ elképzelés ez, ami befolyásolja ezt az egész dolgot. Több mint valószínű, hogy a zenekör, tánckörök ezekre, ugye mai napig is fektetünk hangsúlyt, és például nem szüntettük meg, és nem is fogjuk megszüntetni egyik technikai kört se. Az, hogy nem lesz egy egész katedra, hanem lecsökkentjük, mert ugye nincs annyi igény. Én nem is szeretném ezeket megszüntetni, és a kollégákkal is, ugye a vezetőtanácsban is úgy van, hogy elég sok nyomás van, megértem a tanfelelősséget is, mert rájuk is nyomás fentről, hogy leépítések, 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 és hogy ugye a tanulókházad mindig feleslegben van, és honnan építsünk le, hát innen építsünk le, viszont a tanulókháza és az iskolánk lévő tevékenység ugyanolyan fontosságot igényel, mint például a formális oktatás. Tehát én mindig azt mondom, formális oktatás, nonformális oktatás, informális oktatás. Ez a román tanügyi rendszerben, ha működne, akkor mi is ott valahol toppon leszünk, de egyik miniszter se, egyik államtitkár se tette erre hangsúlyt, hogy egy kicsit úgy kombináljuk össze, tehát egy kicsit úgy kéne a tanulókházát, hogy például nekem volt olyan elképzelésem, de hát ugyan sükát fülekre talált örökké, hogy a délutáni oktatás. A délutáni oktatás véleményem szerint nem arról kéne szóljon, hogy gyerek házi feladatot megoldja. Most nekem a házi feladata is problémám van, hanem az az egy óra alatt mi nekem még házi feladat. Tehát ez egy másik jó beszélgetés lenne, már van itt is. De például délutáni oktatást én nagyon úgy el tudtam képzelni, hogy diák ebédelés, akkor mit tudom, egy-két órát agyagozik, vagy zenél, vagy azt csinál, ami neki jó lesne, tehát hogy be tudnánk menni az iskolákba, de ehhez kéne egy törvényes keret, akkor ugye a szülők is megértsék, hogy hát nem a házi feladat kéne először megcsinálni, a gyerek hazamegy, és jól érezte magát. A kikapcsolódás lenne a diáknak is, nekünk jó lenne, mint tanulókháza, mert lenne munkánk. Nem azt mondom, hogy nincs diák, de azért a diák száma csappant. Pont ez miatt, hogy a diák nagyon le van. Mire hazaér a diák 5 óra, 6 óra utána, hát nem tudom én magamat elképzelni, hogy én elmennék-e még. Tehát nagyon kéne szeressem a zenét, vagy az elektronikát, hogy még 6-tól 7-ig elmenjek ugye egy körre, és akkor hazamenjek, ugye, és akkor a matek tanárbácsának, akkor a román tanárnének még meg kell oldjak, nem tudom hány ezer matek feladatot is román házit, mert még az hátra van.
Hát lehet, hogy nem is a diákkal van a baj, hanem a szülőkkel. Mert mindenki tudóst akar nevelni a gyerekéből, meg nagyon lángelmét, és szegény gyerek nem bírja. Sokszor már 1-4-ben is hallom, hogy viszik plusz matek órára, plusz román órára, plusz angolra, úszik, szalad, hegyet mász a gyerek, és valójában neki is csak 24 órából áll a nap, mint másnak. Hát sokszor többet dolgozik az a gyerek, mint maga a szülő.
Szerintem is igen. Úgy elment ez a világ, vagy a trend vitte valamit, tehát nem játsznak a gyerekek. Én például elég sokat foglalkoztam játékpedagógia vezetviszekbe, sok helyre, játékot, iskolába, órákra, tanulókházánál játszunk, mert ezek a mai gyerekek, látom az unokáimról, tehát elfelejtettünk játszani. Tehát ez, ami nincs, ami úgy kimarad, a játék az úgy fejlesztette a gyereket teljesen. Mindegy, ha elesett, vagy nem esett, vagy meglökték, vagy nem lökték. Ugye most a bullyingról beszélve, ugye most már pillanatban a diákot egy kicsit meglökik, akkor már bullying. Viszont ez a játék kimaradt, és akkor én látom, hogy sokszor úgy jönnek ide körökre, hogy teljesen fáradtan. Tehát 5-6 órakor olyan fáradt a gyerek. Tehát nem azt mondom, nincs amit kezdeni, de akkor most avval egy elméleti órát, vagy mit tudom én, elmesélt, hogy a cínezés annak elméleti része, nem tudom, mert nem tudta el senki kapcsolni, még jobban lefárasztott. Tehát ugye mindenki a saját gyerekiből hiper, szuper embert, akkor természetesen én is azt szerettem, és én is azt akarom, és az unokákból is. Viszont megvannak azok a keretek, amiket jó lenne az ember betartsa, de nem tartjuk, ugye a szomszéd nem tartja be, ugye a szomszéd hordja matekor, az én gyerekem is kell, akkor jár lovagolni, akkor kell lovagolni járni, tehát ezek a trendek mennek, akkor ha lovagol, akkor zongorázik, és akkor a zongorázik, akkor mit tudom én, kell úszni is menjen, és akkor ugye eltelik, akkor ugye az egész mellett még a tanárbácsi felad, házi feladat, mit tudom, 100 matekot, 300 oldalt, és akkor effektíve a diáknak az én ideire nincs idő, tehát nincs az, hogy elmond, jó, hát én most egy jót játszottam, vagy szerintem hétvégén is nem is tudnak arra gondolni, hogy na most édesanyja vagy édesapa vagy egy jó családi program, mert ugye ez van, hogy családi program, én látom főleg nagyobb városokban, hogy ugye még közben tévét is nézek, hogy erről szól, hogy anyuka vagy apuka azt a gyermeket, vagy látom itt a tanulókházánál is, hogy hozza egyik körül a másikra, tehát nincs a diák rá vezetve arra, hogy nem azt mondom, hogy kiskorba egyedül, de hát már nagy gyerekeket látnak itt hordoznak. Vidékről behozni az egy dolog, de hogy Szentgyörgyön, hát el kell vinni. Reggel iskolában, mit tudom, én itt látom a szomszéd, itt lakik, 50 méteres kocsival hozza, eltöltöd az időt, nincs bizalmuk a diákokba, vagy a saját gyerekében nem bízik. Egy ilyen bűvös kör, amit nem tudjuk, hogy vagy egyszer gordiuszi csomót, azt ki lehet-e úgy valahogy bogozni.
Itt néhány olyan kifejezés is elhangzott az igazgató részéről, hogy minőségi idő, meg én idő, meg pofogtatjuk ezeket a kifejezéseket, de így, ha belegondolok, az volt a minőségi idő, ami esetleg nagyapámnak a gyerekkorában volt. Ott unatkoztak is, de közben feltalálták magukat, közben játszottak is, közben szakmát tanultak, meg mindent megoldottak, és voltak valakik. Az igazgató néha ilyen keserű szájízzel gondol arra, hogy én nem biztos, hogy a tanárkodásban én ezért szerettem bele, ami ma van, hanem én beleszerettem valamiért, és ma talán a töredéke, ha megvan, vagy még az sincs, abból, amit én akkor úgy jónak láttam.
Igen, akkor volt nekem is egy jövőképem. Amikor legelén tényleg elkezdtem, akkor laborok voltak. Fizika, kémia, apácán egyszer, és utána Uzonban, mikor Uzonban kikerültem, hát Balázs Béla kollégám, azt kell mondjam, tényleg egy zseni, és egy nagyon jó ember, tehát olyan labor volt, hogy jöttem az egyetemről, Kolozsvárról, volt labor ott is, nem mondom, de Uzonba fel, tehát úgy valahogy lelkesített, és akkor ezek az emberek úgy adtak egy olyan erőt. Akkor ugye ide kerültem a tanulókháza, az Gál Sándor, akkor neki teljesen egy más látásköre volt, tehát egy jövőképet látott mindig, tehát soha nem láttam ezeket az embereket, például az, hogy jaj, akkor most holnap mi lesz. Ugye picit ez úgy jó fele vezetett, és én is ugyanezt szeretném az emberekben, ugye a kollégákban mindig, hát kell lelkesíteni. Engem is közben lelkesítem, én is úgy letörök, mint a bilifüle, én is közben, mert elképzelünk egy kört, és akkor ugye jön a rendszer, és akkor azt a tanár nem tudod úgy fizetni, és akkor maradsz hoppon. De nem maradtam én keserű szájízzel, én mindig egy pozitív beállítottságú vagyok. Az persze, hogy lelkileg úgy megvisel, de én azt látom, hogyha jól csinálod és szeretetből, akkor mindig göröngyös az útunk, ugye azt tudjuk, viszont ha nem lenne göröngyös, akkor nem tudnám feldűnni. Tehát ha mindig egyenes lenne az út, tehát az autópálya, én például nem szeretik vezetni, mert nem látsz egyebet, csak előre, és az első autót, és esetleg, ha belenéz a tükörbe a hátsót, és gyorsan mész, viszont én szeretek a kacskaringós úton járni, és akkor figyelőzni, és akkor neteződni, és akkor mindig ragad valami rád. Például a kollégákkal beszélgetni, vagy egy versenyre, az előbb ugye beszéltünk a versenyre, azért jó elmenni, mert akkor rád ragad valami. Vagy egy képzésen, mindenki ugye a képzés ugyanazt mondják. Mindegy, hogy mit mondnak, de ha egy dolgod megmaradt abból a képzésből, és azt, ha tovább beviszed az osztályba, akkor már szerintem megnyertél egy-két diákot, és akkor az már a csillogó szemek azok már ugye picit motiválnak.
Gál Sándor tanár úr volt az elődje itt a Tanulók Palotájánál, de ő vezette be a cserkészetbe is, ha jól tudom. Most már tizenvalahány éve ismerjük egymást, de a cserkészeten keresztül, amikor még jártuk Törökországot, meg Petőfi túra, meg Rákóczi túra, aztán a betlemi lángot hoztuk el Bécsből. Hát az egy külön világ. Mennyi idő jut most a cserkészkedésre?
Nekem őszintén majdnem semmi, viszont olyan szülőkkel találkozom, akik együtt cserkészkedtünk, ugye ők akkor voltak diákok, mi voltunk az úgymond mentoraik, és azok a diákok, akik most szülők lettek, azok ordják a gyerekeiket ide hozzánk. Nem tudjuk már azt a szellemiséget. Gál Sándor szellemét az egyedi volt, azt nem tudjuk ugye bevinni, de próbálkozunk, hogy azt a szellemet továbbvinni. Gyönyörű idők voltak, diákokról beszéltem a Petőfi. Ugye rámeséltem nekik. Az iskolában úgy voltam, mint így, hogy hát Petőfi is, mit anyám tyúkja, jól mondom, igen, tehát úgy, hogy ennyi, hogy bennem volt. De akkor kezdtem igazából megismerni, vagy addig a történelem, hát nekem az egy tálfogalom volt. Viszont mikor az 1848-as forradalmat végigjártuk, akkor úgy szerintem bennem is, és az akkori diákban is, ez a gyakorlatiasság, hogy végigmentél, ott voltál, tehát annyira bennem maradt, és ez az, ami megmaradt, és bármi kérdeznek most háromszéki Petőfiről vagy 48-asról, emiatt tudom, mert akkor még ráolvastunk, hogy egy diákoknak valamit kellett mondani, volt benne minden, tehát most is lenne, de szerintem most már annyira átment bürokráciába, és annyi mindent le kell papíron, és annyira kezdünk félni, hogy akkor nem féltünk, hogy mit tudom én, az úton biciklivel végigmentünk hány kilométer főúton, persze nem járt annyi autó se, vagy gyalog végigjártuk Petőfi turát. Viszont most van egy ilyen félelem, és ugye a világot félelemmel próbálják vezetni, tehát mi is ettől félünk. Én úgy érzem, hogy ez az, ami visszahoz, hogy ne menj táborba, mert félsz, hogy mi történik. Valamilyen is van, hogy ezek úgy lemaradtak, ezek úgy kimaradtak, mert szerintem igény van, mert ha megyünk kirándulni, vagy táborba, erre van igény. Viszont már láttam olyant, hogy rendezzük a nyári tábort itt nálunk, és akkor mondtam, hogy az lesz az egyik napi program, hogy itt találkozunk, sugásba kimegyünk, gyalog. És akkor a kollégák, hogy jó, hát első osztály és más. Hát mondom, tehát aztán 10 kilométer, Sametve. Most akkor hogy van, tehát akkor nem merünk bevallani dolgot. És a másik, ugye akkor az a kényelem is. Tehát ez a másik dolog, ami úgy nagyon jól tudjuk magunkat átszázni, hát félelem, de ez a kényelem. Akkor hát kényelmesebb ugye otthon ülni, nincs félelem, nem lesz probléma, de a diák ezekkel marad még. Tehát ez a cserkész szellem, ugye. Az is egy picit úgy látom, hogy visszaesett. Most is nagyon szuper pedagógusok vannak, de lehetséges ez miatt ez a lelkesedés valamiért, hogy egy picit visszaesett, és akkor nem merünk így bevállalni.
A Vadastetői Cserkészparkka mi a helyzet? Mert ott volt egy szuper helyük, ahova kijártak a Sepsiszentgyörgyi 14-es számú dr. Kovács Sándor cserkészcsapat cserkészei. Hát az maga volt a paradicsom, ott kétszer-háromszor én is jártam, és ott lehetett bográcsgulyásolni, sátrazni, csomó mindent lehetett, de én úgy tudom, hogy már nem lehet főzni a szabadba, mert hát akkor az egészségügyi nem tudom minek nem felelnek meg, és a csempézett konyhát oda csak nem tudják felépíteni, vagy ha fel tudják építeni, akkor az már nem olyan igazi cserkész tábor. Járnak oda még ki, vagy mi a helyzet azzal?
Értesüléseim szerint azt hiszem, hogy most már nem igen van tevékenység. Megint a rendszer, tehát visszatérve, hogy a sátortáborok. Érdekes módon más országban azért valamilyen szempont megvan, nálunk nincsen, mert hol a DSZP, vagy akkor jön a medve. Úgy az egészet, az egész kedvet, és azért mindösszetév, akkor megértem a kollégákat, hogy akkor állj meg, na, és nincs varázsa, tehát már nincs az a feelingje meg, hogy én üsbe főz a pityókatokat, vagy túrós laskat, vagy mit tudom én, finom leves főztünk Tibivel, hogy a gyerekek kimosták az üstöt, tehát ezt most már nem mered megcsinálni, mert a gyerek beteg lesz. Több mint valószínűleg nem ettől lesz beteg az ételtől, de ugye ezek a keretek. Nem is tudom, a szülői hibás, én is szülő vagyok, tehát nehogy úgy értse valaki, hogy én most a szülőt szidom, de mit tudom én, lehet, hogy oda tenném, hogy az üstöt azt mossa ki, akkor lehetséges hazamenni, és elmondaná, hát hajna meg, hát az én gyermekem, én most az ezelőtt ezek a problémák fel sem merültek. Vagy vécé, hát most természetesen természetben volt kijelölve két hely, az magán volt, meg volt. A varázs annak is, de véleménye szerint én, mint szülő vagyok, valamilyen szinten más. Én, mint pedagógus is, én, mint szülő is. És ugye akkor ez a rendszer, ez a keretrendszer, hogy akkor papírozós, lepapírozós, felpapírozós. Tehát ez érdekes, viszont ezek kimaradtak, és ezek azok a dolgok, ami ugye a diákot megfogna. És ugye járnak ide, volt cserkészek, és elmondják, jó, azok a szép idő. Pedig nem adtunk sok mindent, mert ott is gyalogoltunk 20-30 kilométret, viszont más volt a hangulat, akkor egy óriási közösségépítő varázsa volt annak, mert mai napig beszélnek róla. Azok a diákok, akik ott voltak, azok mai napig tartsák egymással a kapcsolatot, a gyerekek együtt járnak. Tehát valamit akkor, ugye Gál Sándor akkor valamit jól elképzelt, és belénk is belevitte ezt a szellemét, és akkor lehetséges, hogy jó stratégiát hozott.
Ha már itt beszélgetünk a tanulók palotájánál, akkor befejezésképpen még azt mondjuk el, hogy én amikor ide kezdtem járni, akkor itt jó nagy volt az udvar. Azért egyre szűkebb kezd lenni itt minden. Jó, hogy az udvar most kicsit modernebb, de mindjárt alig lehet megközelíteni a főépületet.
Az egy ugyanegy kényes kérdés, kényes válasz. Igen, az épület azt néha Gál Sándor építette, viszont amikor nekifogtak az építkezésnek, akkor visszaszolgáltatták a telket és az épületet a református egyháznak. A református egyház ugye jó elképzeléssel építette egy iskolát. Az iskolát építeni nagyon nagy gesztus, viszont egyetlen hátránya van, hogy kicsi az udvar. Az iskola nagyon szuper, nagyon jó hangulat, a lelkületű iskola. És akkor valahogy mi itt ragadtunk hátul, és én mindig azt mondom, hogy közös lónak annak mindig túrós a háta. Hála jó Istennek, annyira megkaptuk a közös vonásokat a református elemi gimnáziummal, hogy nagyon jól vagyunk. Igen, az udvarunk az kicsit annyi, hogy a kartkör nem itt van, de az iskolán kívül tevékenységeket be tudjuk vinni az iskolába. Na most egy pár kolléga ezt most tényleg nagyon jól végzi, mert ugye itt van az iskola, 12-től ebédelnek, és akkor van a délutáni foglalkozás is. Egyetlen dolog, amiben nem látom a jövőnket, az, hogy ennek a hátsó épületnek mi lesz a sorsa. Most pedig a politikai helyzetek olyanok voltak, hogy ezt meg lehetett volna oldani. Nem jó olyan szempontból nekünk, hogy ez az épület város gyerekeinek szól, akkor át kell jönni egy más intézményen. Egyelőre tényleg a közös hang, és tényleg nagyon rendesek az iskola vezetőség, a református iskola, sőt az Esperes úr is, tehát abszolút megegyezünk, és próbáljuk, hogy jó legyen, tehát az intézményért, és hogy szép legyen, tehát ha előfüvet nyírnak, akkor én neki fogok, sátul füvet nyírok, tehát úgyhogy nem teszünk egymásba keresztbe, viszont ennek a sorsát meg kellett volna már oldani, mert már az elég sok idő eltelt, és a mostani politikai viszonyok miatt, vagy mi következik, ha eddig nem volt ez megoldva, nem vagyok én meggyőződve, hogy meg lesz oldva. Viszont nekünk ez most jó, mert mi központban vagyunk. Tehát egy tanulókházát a régi világban mindig egy központba tették, és ez azért volt jó, mert egy központi épületben sokkal nagyobb a vonzása, mint kiraknak egy perifériára. Főleg Szentgyörgyön, ugye periféria az már azt jelenti, hogy nincs annyi iskola külötte, nincs annyi diák, és ha már kiraknának, tehát ha oda helyeznének el, mert máshol nem látom a lehetőséget, akkor több mint valószínű, hogy mi diákjainknak egy olyan 20-30%-át is elveszítenénk.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Sepsiszentgyőrről jelentkeztünk, Kerekes Jenő tanárnak, a Tanulók Palotája igazgatójának a vendégei voltunk. Az iskolán kívüli tevékenységek fontosságáról, ezek sikereiről és buktatóiról beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.